کادو.
Jézus él.
Hitről fiataloknak.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, ma atombombát robbantunk, mert egy egészen különleges személyiséget hívtunk meg itt a stúdióba. Egy olyan embert, aki mindent ismer, olyan értelemben, ne értsék félre, kedves hallgatók, tehát olyan értelemben, hogy a szellemi élet különböző aspektusait körbe járta. A karizmatikus megújulástól kezdve a különböző okkult praktikákig minden előfordult az ő palettáján. Rosszul mondtam a sorrendet, de ugye ezzel együtt végig csak ez így volt. Mellettem ül beszélgető társam Rácz Kriszta, aki velünk szembe van, az Bíró Attila. Attila, ott kapcsolódunk be a te életedbe, mert hiszen ez egy tanúságtétel igazából, hogy te átjössz Magyarországra Erdélyből, egy okos, egy mindenre nyitott, egy tanulni vágyó, ismereteket szerezni akaró fiatal emberként, aki mellékesen, ha jól tudom, hívő is voltál, ugye? Hogy alakult
hát ez? Hát igen, én végül is egyrészt Jézus nevében szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és hogy Istent is megszólítsuk, dicsőség Istennek, és áldott legyen a magasságbeli. Én ugye Erdélyből ide, mint az anyaország felé, mint erdélyi magyar, egy fajta megismerési vágyal érkeztem.
Mikor is?
És hát 92 környékén, második János Pál pápa látogatásakor voltam elsőként itt, utána fokozatosan jártam. Lényeg, hogy barátokra tettem szert, így ugye az erdélyi magyar anyaországi kapcsolat ezt lehetővé tette, hogy én nyitott fiatalként itt vagyok, és engem befogadnak, szeretnek, segítenek, és mindezzel együtt baráti kapcsolatként kialakul az, hogy egymásnak könyveket adunk, inkább ők adnak nekem. Látom azt, hogy itt Magyarországon színes a hitvilág, legalábbis színesebb, mint Erdélyben. Ezt a színest azért most már idézőjelbe teszem. És úgy belevetettem magam egyfajta lelki éhséggel. Mindez azért hozzátartozik, hogy én ugye villamosmérnöki karon akarok tanulni, tanulok is, bejutok, és látom, hogy Magyarország fiataljai milyen szinten a gonosz fogságában vannak, Józsefvárosi templom körül utcalányok vannak, tehát egyfajta fertőt tapasztaltam, ami hát az anyaországról nem ez volt az elképzelésem. Ugye a körúton mindenféle pipsók vannak, tehát így a paráznosságnak egyfajta fertőjét láthattam. Ugyanakkor lelki éhségemben ugye keresem az utat, a jobbat, a többet Isten felé, amit eddig megismertem.
De most Erdélyben, amikor te ott hova való vagy egyébként?
Én Csíkszentmiklósi, és hát ugye Csíksomlyó mellett egy kis falu, ott keresztény gyökereim vannak, tehát olyan értelemben, hogy keresztény családban születtem, nagymamám ma is imádkoz, a rózsafüzét hallgatja, a Mária rádiót, nyilván az Erdélyt elsősorban, és egy ilyen lelkülettel, egy ilyen még kommunizmusban is aránylag mi tudtuk gyakorolni a hitünket, ahhoz képest, hogy mindenféle üldözés
volt. Hát csak a mélyebben, mint itt Magyarországon.
Hát főleg ugye egy konkrét élményem kapcsolódik, hogy az ottani plébános beszélt Jézus nevéről, hogy milyen jó segítségül hívni Jézus nevét, hogyha senki más segítség nincs, ott mindenféle riogatással láttak el minket gyerekekként, hogy gyerekek egymást is be tudják riasztani, hogy jaj, egy szekták járnak, kiszívják a véredet, vagy megölez, és akkor a plébános, hogy mondta ezt, hogy Jézus bármikor segítségül hívható, ez úgy gyerekbe beleívódik. Hát ez belém ívódott nagyon erősen ott, mert ezt majd későbbiekben mondani fogom, hogy hogyan jött elő. És egy ilyen lelki éhséggel jövök Budapestre, olvasok sok könyvet aránylag, ugye Müller Péter, még Szepes Máriát is, és elkezdek hinni a reinkarnációban. Elmegyek Láma Olenidál előadásaira, ugye nyitott vagyok, mert hát úgy a tudomány...
Ő ugye egy buddhista.
Ugye buddhista szerzetes, aki hát amerikai ugyan, de hát nyilván Indiában, Delhiben trónul. A lényeg, hogy egyházunk egy bizonyos része azért valamilyen szinten, időzőjelbe teszem ezt is, nyitott volt arra, hogy a buddhizmust különösebben ne tartsa rossznak, abban nincs is rossz önmagában, csak mégis utána velem történt egy-két dolog, amikor én komolyan kezdtem venni a hitemet.
Melyik hited?
A Azt a vegyes hitet, amit ugye buddhistaként is, hát nem mondhatom magam buddhistának, csak inkább jártam ezekre az előadásokra, és ugye megtapasztaltam ezt a bizonyos lelki töbletet, ezeket a bölcsességeket, ezeket a meditációkat.
Ez egy töbletet adott?
Ez egy töbletet adott, és...
Milyen szempontból?
Hát olyan szempontból, hogy nagyon érdekes volt a szanszkrit meditáció.
De miért?
Hát a maga hangzása, volt egyfajta jelenlét, épp akkor egy tévé is arra járt, megkérdezték, hogy én miért vagyok ott, mint katolikus, én is azt mondtam, hogy hát én akkor a vallásokat egyesítem. Legalábbis ez a célom így magamban, magam számára.
Ezt te akkor komolyan is gondoltad?
Én nagyon komolyan gondoltam, de amikor ezt a riportot ugye leadtam, úgymond kimondtam ezt a néhány szót, annál éreztem, hogy mit is mondtam én. Tehát mintha lett volna egy figyelmeztető hang, hogy állj meg ember, te merre mész, te mit csinálsz? Itt van egy kereszténységi gyökér, tehát hogy hát ezt nyilván utólag gondoltam végig. És fokozatosan azt éreztem, hogy az én hitem nyílik ki, olvassuk olyan magánkinyilatkoztatásokat is, mint a hangkötetek Dombi Ferenctől, vagy ahol Jézus beszélt, de időzőjelbe teszem ismét csak, mert hogy a reinkarnációról beszélt, hogy létezik, hogy van, hogy kritizált az egyházat, és ez engem arra segített, hogy az egyháztól úgy távolodjak, hogy ugye volt egy vonzás kívülről, egy érdekesség, egy többlet, egy bölcsesség.
Ja, hogy a buddhizmus
felé. Igen, de nem csak a buddhizmus, ugye aránylag az ezotéria felé is, mert tudományos területen tanultam, és azért fontos volt nekem, hogy a tudomány területén is mik a határok, a parapszichológia, a titkos tudományok, tehát Egeli György előadásaira jártam, tehát nagyon ezeken a helyeken sok olyan ember van, akik gyakorlatilag nagyon nyitottak. Tehát nagyon keresik Istent, egy többletet akarnak, és tényleg akarják látni, merre tart a világ. És én óhatatlanul ezekkel mentem együtt.
És ugye... ez egy marha érdekes, bocsáss meg, ez jut közbe eszembe, hogy ugye Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik keresik az igazságot, mert ők megtalálják. És ez az én életemben is igaz, mert én is az igazságot kerestem mindenféle helyeken, bár máshol, és megtaláltam. Egy kicsit arra is, de ezek szerint a te életedben is valahol ez történt, mert te az igazságot kerested, azért mentél oda, és azért szép lassanként megtaláltad. Ugye ezt lehet mondani?
Hát, hogy szép lassanként, igen, egy éjség volt bennem.
Egy éjség volt bennem.
Tehát lehet, hogy jó volt az egyházunk, de azért biztos, hogy egy töbletre van szükség egy fiatalnál, aki ide ki a Magyarországra, tehát hogy az egyház közeli legyen.
És nem is kerested akkor konkrétan?
Én kerestem, én mindent kerestem, én hittanórára jártam, tehát bíró püspök atya hittanórára jártam, de ott éppen nem mertem szólni a reinkarnációról, hogy én már hiszek benne, mert ugye ezek a reinkarnációs könyvek olyan szinten megtanították az embert, hogy te egy emelkedett bölcsességben vagy, tehát mint egy kicsit felülről nézed a többieket, hogy hát még ők nem érettek arra, hogy azt elmond nekik, vagy előhozak, hogy úgyis falba ütközöl, tehát hogy egy kicsit ilyen képzelt bölcsességi felhőben emeltek ezek, és akkor az ember úgy beburkolózott a maga keresési keresztes, hát azért mondom keresztel is járt, ugye ez egyfajta visszautasítás is, hogy az embert nem fogadják be. És akkor is szépen itt az egyház közeli állapotban én nekem úgy kiteljesedett a hitem, de észrevettem, hogy hát azért vannak emberek, akik szintén ugyanúgy hisznek mindén, és egyfajta kis közösség is alakul. Ugye jártam az ezoterikus boltokban, mindig vizslattam. Igazából az volt az érdekes, hogy én a Jézusról szóló könyveket vizslattam. Tehát ugye annyi minden nem érdekelt.
Na de miért? Tehát nem volt olyan Jézusról szóló könyv, ami hiteles?
Nem, nekem valami miatt úgy nem volt annyira közérthető. Ezek úgy közérthetőbb nyelven
inkább
szóltak.
Inkább ilyen teológiai ízű.
És inkább az észnek szóltak így utólag visszagondolva. Tehát, hogy az értelmet csiklandozták. Tehát nem annyira úgy a kereszt az nehéz volt. Érthetetlen volt, úgy bőjt. Tehát olyan konkrét áldozatot kért, holott egy bölcsességbe emelkedhettem, és gyarapítottam a tudásomat másik oldalon.
Nagyon jól megfogalmaztad most az én problémámat is a szeretteim, barátaim között körül, akik szintén ezoterikus tanúkban keresik az igaz utat, és most azt mondtad, ha jól értettem, hogy kerestél egy olyan utat, ami sokkal személyesebb volt, hozzád szólt, konkrétabb megoldást nyújtott a te életedre, mint mondjuk a kereszténység, a kereszt hite. És nagyon sokan ezt is mondják, hogy az ezoterikus tanok azok konkrétabb egy megoldást, egy megoldhatóbb utat mutatnak, mint maga a kereszténység. Az egy picit olyan elvontnak tűnik egy olyan embernek, aki nem éli az igaz életet Istenben. És hogy mit lehet mondani erre? Te mit mondanál most ezeknek az embereknek?
Hát én mindenképp Jézus nevét hívják segítségül, ha merik, ha van bátorságuk hozzá, vagy egyáltalán ha megszorulnak, hogyha érzik, hogy nehéz depresszió veszi őket le a lábukról, vagy elkedvetleníti, vagy ezekről a tanítástársakról bármilyen más erő próbálja őket elterelni, mert ki kell mondanom bármilyen más erő, mert igenis most már számomra világos, hogy létezik a gonosz lélek, aki igenis Jézussal szemben állít fel egyfajta drogot. Ez a drog, ez gyakorlatilag a hamis tanításoknak a tömkelege, mert én sem tudtam megnyugodni, egyik könyvet vettem a másik után, és a lelkem nem nyugodott meg. Azon akkor csodálkoztam, most... hogy keresem a folyton a drogot, időzőjelbe teszem a drogot, folyton az új tanításokat, és bármennyit kapok, nem elég, mindig több kell. És nekik azt tudom üzenni, hogy tudatosítsák, hogy ebben az állapotban vannak, ha vannak, hogy ha rajta kapják magukat, hogy folyton nem elég, és folyton közösséget keresnek, én az oltári szentség előtt nyugodtam meg. Amikor visszatértem az egyházhoz, de hát ugye ezt majd későbbre tartogatom, és ugye ha Jézus nevét hívják segítségül, a személyes Isten nevét, ő biztos, hogy segítségül jön, mert nekem segítségemre jött.
Most azt neked nem volt soha kérdés, hogy Jézus az Isten? Tehát miért pont Jézus az Isten? Ez nem volt kérdés.
Kérdés volt, keresztül mentem azon, hogy...
Mert azért kérdezem, hogy hívjak segítségül, van akinek a nevét, akiben nem is hiszek igazából. Tehát ezek között az emberek, igen, ezek között az emberek közül sokan mégis valahol az Istent keresik.
Hát én azt mondom, próbálják ki, egy próbát megér olyan értelemben is, hogy mivel én radikálisan megtapasztaltam, hogy bajba kerültem a sok ezoterikus tanítás kapcsán, tehát a bajt akkor most elmondom.
Most nem, majd egy kicsit később a zene után.
Jó, rendben. Hogy nyilván Isten kell, hogy megadja azt a kegyelmet, hogy valaki higgyen abban, hogy Jézus valóban Isten. Ugye léteznek ilyen könyvek, hogy Isten egy Jézus.
Igen.
Ugye az Emmanuel közösségnek is van egy ilyen könyve, egy ilyen sorozata, ahol teológiailag, de nem csak teológiailag, hanem tanúságtétellel egyszerűen leírják, hogy Isten gyakorlatilag Jézussal azonos. És hogy Jézus a legfelsőbb hatalom, és nincs magasabb, nincs nagyobb úr, mint ő. Nincs, aki tőle megszabadítson, mert nem is kell, mert ő szabadít meg bárkitől, hogyha problémában van az ember, hogyha bajban van.
Attila, most idefelé az a helyzet, hogy tulajdonképpen hát Jézus egész egyértelműen beszél arról, hogy ő az út, az igazság és az élet, senki más nem juthat az atyához, csak ő által. De te ezt nyilván ismerted, ezt a tanítást.
Igen.
Tehát akkor az ezoterikus irodalom, vagy az ezoterikus tanítások, azok nem fogalmaznak konkrétan szembe állást Krisztussal meg, ugye? Tehát, hogy mert hogyha ezek ilyenek lettek volna, akkor te nyilván nem mélyedtél volna el benne annyira, nem? Tehát, hogy ezek egy kicsit úgy elkenték talán.
Hát elkenték, de az elkenésben ott van, hogy egyszer csak gyanús lesz az, hogy az egyházról, a jelenlegi egyház állapotáról bármilyen kritikai hangot olvas az ember, érzi azt, hogy nélkülözik a szeretetet. Tehát, hogy az egyház az önmagára marad, és mintha fel kellene oszlatni a jelenlegi struktúrát minden formájában, mert az úgy, ahogy van, rossz. Ezt sugallják nagyon... nagyon felépített módon, és sokszor nem közvetlenül. Tehát nem kimondva, hanem folyton úgy építik fel, hogy a mi tanításunk jobb, az elavult, a papokkal ez van, az egyházzal az van, meghamisították a Bibliát. Ugye ez eleve egy bizalmatlanság kelt, és például amikor a reinkarnációt beviszik, hogy mint tanítást a keresztény világban, mert ugye a keresztény világot lehet megetetni leginkább a reinkarnációval, és hát őtőlük kell félteni azt, hogy akkor ki kell műteni a Bibliából. És ugye akkor az egyházra feltezik azt a nagy bizalmatlansági kérdőjelet, hogy valóban az egyházunk hiteles bizalommal jöttünk iránt, amikor úgymond meghamisították a Szentírást, igen, a nem tudom milyen korban is. Erre nem tudnak semmilyen vonatkozást mondani, hogy hol is van, hol nyomon követhető, csak valaki ezt elhintette, utána már arra hivatkoznak mások, és akkor megjelenik írásokba, és alapvetően egy nagy bizalmatlansági hullám indul el, hogy lám-lám a papok, ilyenek, olyanok, amolyanok, és ráadásul még a Szentírást is meghamisították.
Kedves hallgató, akkor most kapsz egy kis időt arra, hogy gondold végig, hogy te hogy állsz ezzel a kérdéssel, hazudnak-e a papok, meghamisították-e a Bibliát, az emberben ott van ez egészen addig, amíg nem talál választ. Kicsit gondold végig, amíg zenét hallgatunk, és aztán meghallgatjuk, hogy Attila hogy talált erre választ. Köszi.
szólták a vesztőhelyre. Hát a ütésektől vérzett fején tövis korona, minden lépés újabb kín és fájdalom. A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt.
A Jézus Él című műsorbíró Attila a vendégünk, Rácz Krisztával ülünk itt, és arról beszélgettünk éppen, hogy hát, hogy hogyan tudható az, tehát mint keresztény, Attila keresztény fiatalember volt, amikor Budapestre került Erdélyből, egy vallásos fiatalember, aki elkezdett utána járni kicsit mélyebben is a különböző szellemi igazságoknak, így a buddhizmusnak, különböző ezoterikus tanításoknak, és egy idő után azt látta, hogy bizony elég erős kérdőjelek merülnek fel egyes tanításokban, vagy könyvekben az egyház hitelét, akár a Biblia fordítások hitelét illetőleg. Téged mi győzött meg arról, hogy ezek hitelesek? Mármint az egyházi tanítás maga.
Hát, hogy az egyházi tanítás hiteles, arra egy hosszabb út vezetett, egy kristályosodás mondhatom itt, vagy egy tisztában látás, kicsit abból a felhőből kiszállni, de hogy mi is ütött ki ebből a álbölcsességgel körülvett felhőből, az tulajdonképpen az, hogy én, hogy olvastam, gyakorlatilag nyitott voltam, és olvastam sokféle könyvet. És olvastam a Medjugorje üzeneteket, és egyre jobban elkezdtem imádkozni a rózsafűzért. Tehát éreztem, hogy onnan van egy vonzásom, és ahogy arra az útra rágondoltam, mindig azt a szentség útjának gondoltam valahogyan, és a másik utakat ilyen nagyon szélesnek, és nem éreztem, nem tudom másképp mondani, a szentség érzetét. Tehát azt a szigorús, féltő szigorúságot, féltő szerető szigorúságot, ami a másik úton megjelent, és egy szép napon, ahogy ugye egy döntés előtt állhattam, mert hogy aludtam a földön, akkor éppen földön szerettem aludni hátam miatt, egyszer csak lerohan egy erő. Egy olyan erő, ami után nem tudtam mozdulni, nem tudtam kezemet, lábamat mozdítani, és olyan volt a hangja, mint egy ilyen nagy marra szállító vagon hangja, és ezt úgy valahogy én éber állapot után hallottam, és nagyon fura, amikor az ember a földön van, és nem tud felkelni. Kinéz a fejéből, látja a függönyt, a fényt, de nem tudod mozdítani semmidet. És azt érzed, itt egy más szellemiség rád rohant, szó szerint, és akkor megijedtem, hogy ez nem Isten. Az nem az a szerető Isten, akiből én egy picit is, vagy bármennyit is megismertem. És akkor egy olyan kétségbeesés vett erőt rajtam, amit nem tudok leírni szavakkal, mert nem tudom megfogalmazni azt az ijegységet, amikor nem tudod használni önmagadat, de csak tudomásul veszed, hogy ez van veled. És akkor eszembe jutott, hogy nekem van egy nevem. Van mégis egy lehetőségem, és ez az a bizonyos hittanórán tanított Jézus Krisztus neve volt, amit nem találtam magamban, csak tudtam, hogy van egy név, van egy megoldás bennem, még mindig nem vagyok elveszve, akármi van, csak azt valahogy nagyon ösztönösen éreztem, hogy ehhez még mindig nyúlhatok, hívhatom segítségül, és nagy nehezen későre megtaláltam. És én magamban csak nem tudom, az a hitem volt, és ezt kegyelemnek tartom, amit Isten ott belém ültetett a plébános által, ugye, ami egy kis, egyszerű hittanocska volt, de milyen nagy ereje volt, így az utóbbi életemre tekintve, hogy Jézus nevét, ahogy én kimondtam, hogy Jézus Krisztus, azt hittem, hogy rögtön megszűnik ez az erő, nem tudom, miért hittem ezt. És nem szűnt meg rögtön. És mondom, még egyszer kimondom, mint aki próbál felkelni, és nem bír, és ismét felugrik, és mint akkor gyengült volna egy picit. És még egyszer összeszedtem magam, kimondtam én magamba, gondolati szinten, nem hangosan. És egyszer azt vettem észre, hogy elengedett ez az erő. És még egyszer így kimondtam, és akkor már fel tudtam állni. És hát nekem ilyen katarzisos megtapasztalásom nem volt, hogy engem lerúhan egy külső erő, úgy akkor olvasva Müller Péter buddhista könyveket, olvastam a Medjugorjét is, meg sok minden mást is így a nagy éjségemben, de itt ugye megtapasztaltam, hogy itt valami gond van. És Szent Mihály imát elkezdtem mondani, már valahogy akkor tanultam meg, És úgy valahogy erőt kaptam, de nagyon megijedtem, hogy nagyon elkezdtem félni. És hogy haladtam előre ezekben a tanításokban, gyanússá kezdtek válni azok a tanítások, amelyek ugye nem az egyházra mutattak, hanem inkább bölcsességekkel töltöttek meg, és akkor azt éreztem, hogy hoppá, itt mi van? Itt valami nagy háború van, aminek én most éppen középpontjában vagyok.
Te akkor ezt ennyire tudatosan tudtad követni ezt a folyamatot, hogy most Jézus harcol érted szemben az ezotériával? Tehát ennyire akkor ezt így felismerted, megvilágosodtál?
Hát nem, kristálytisztán nem világosodtam meg, úgy egy, utólag ezért egy megvilágosodt, tehát mondhatom, hogy egy ilyen visszatekintés, mint egy ilyen panoráma, hogy mi is történt velem, és, de úgy hétről hétre nagyon komolyan tudtam, hogy mi történik velem, hogy itt nekem valamit döntenem kell.
Hát Attila, te azt mondtad, hogy, tehát, hogy igazából te párhuzamot vontál e között a megtapasztalás között és az ezoterikus könyvek között? Tehát azt te úgy érezted, hogy ez ezért van?
Igen, tehát én határozottan éreztem, hogy itt átléptem egy határt. Mivel, hogy voltam egy láma előadásán, aki ugye menedéket vettem a lámába.
Ez az Olenidal.
Olenidal előadásán, ugye, akit nagyon sokan követnek.
Szimpatikus.
Igen, és ott háborodtam azon fel, hogy én mágiában vagyok. Ott valami ismét ért, amikor ugye amikor menedéket vettem a lámába, és adtak egy titkos lapot, egy kis...
Menedéket vettél a lámába.
Igen, ez az első áldás. Ez azt jelenti, hogy összetesszük a guruval a fejünket, a guru mond egy titkos nevet, amit felírnak egy papírra, és adnak egy kis emlékceruzát, egy emlékfonalat, a nyakadba akaszod, és akkor mész a titkos neveddel, és bennem összekapcsolódod.
Egy szellemi síkon kapcsolódsz. Igen, a lámához.
Lámának a láma is tartozik a karmapához, az olyan, mint nálunk a püspök, legalábbis hasonló, és akkor Delfibe trónoló egyik karmapához tartoztam, így kezdtem tartozni, amúgy még kezdeti keresztelés.
Ha igen, de én nem menedéket veszek a bíró püspökbe.
Jó.
Te pedig menedéket vettél a lámába, tehát hát valahol nyilván, belépsz egy személyiségbe,
hát
egy légkörbe.
Az ottani kultúrának, ennek a vallásnak az egy kezdeti lépés. És ebben én részt vettem, és ezek után, nem csak ezután, hanem a történetesen jól emlékszem, Müller Péter könyveit olvastam, amiben például a Kígyó és Kereszt című könyvében az egyik színésszel beszélget, aki öngyilkosságban meghalt, ugye nem tisztázott, hogy öngyilkosságban, de hát, hogy szellemidézésben megkérdezi, te ezt írja a könyvébe, és én ezeket olvasgattam. Na most, hogyha valaki jár egy ilyen láma előadására, olvas olyan könyveket, ami gyakorlatilag halott idézési napló, akkor ne csodálkozzon, most így utólag mondom, hogy furcsa, békétlen érzései vannak, nem elég azt, amit olvas, folyton újat kell, hogy olvasson, és nem talál nyugalomra, és gyakorlatilag hasonló dolgok történnek vele, amit az előbb említettem, hogy egy erő lerohanja, mert arról tudtam, hogy ez nem az az általam megismert, amennyire megismert Isten, aki gyöngéd, és aki gyakorlatilag nem megijeszgetni, és nem leruhanni akarná az embereket.
Megint csak azt tudom erősíteni, ami folyamatosan motoszkál a fejemben, miközben hallgatlak, hogy sajnos az én ismerőseim nem részesültek még eddig ilyen kegyelemben, akik az ezoterikus tanokat követik. Ők bennük pont azt látom, hogy ők megnyugodnak ebben, és velem szemben, hogyha mi beszélgetünk, akkor picit úgy értelmezik ezt a helyzetet, hogy mi nagyon közös úton járunk, csak másképp hívjuk.
Hát nyilván ez bennem is ugyanígy volt, ez a szintetizálás megvolt, hogy mondjam el a modern szóval, csak egyik ismerősöm azt mondta, velem az a baj, mert ő adta, aki adta ezeket a könyveket, ő is hasonlóan nyitott volt, és különböző utakon volt képes járni egy időben, ami neki számára egy út volt, hogy én túl mélyre veszem a dolgokat. Túl komolyan veszem. Na tehát...
Úgyhogy azért voltak érdélmények.
Igen, ugye nekem nagy volt az éjségem. Tehát mivel itt voltam Erdélyben, és nagy volt az éjségem, ezért én mélyebbre vettem a dolgokat, és ugye ez gyakorlatilag le is tesztelte magát a dolgot, kicsit áldozatos módon. De én azt mondom, hogyha az ismerőseid ugyanúgy nagyon kilennének éhezve, és nagyon sokkal mélyebbre vennék, akkor lehetséges, hogy velük is hasonló dolgok történnek, mert ugye a Gál Péter egy könyvében a Nyújj és keresztény szemmel című könyv hátulján ott vannak a tanúságtételek, és ott is látszik, hogy aki ki volt éhezve, aki nagyon sok problémával küzdött, és komolyan vette, és nagyon ennek ért, és nagyon odaadta magát, ahol hasonló dolgok történtek.
Hát egy pár évvel ezelőtt szerepelt itt ebben a műsorban egy lány, aki 15 évet foglalkozott ezekkel a dolgokkal, de nem komolyan. és de olyan szinten, hogy így az öngyilkosság és a pszichiátria és minden bejött neki a végén, és tényleg az Úr mentette meg az utolsó pillanatban. Tehát ez abszolút így van, ahogy te mondod. Tehát állat adhatsz, mert te nagyon olcsó megúsztad. Tehát neked volt egy ilyen kis démoni élményed, az Úr abból megszabadított, és azonnal láttad ezek szerint, hogy ez ezzel ne... Vagy visszakérdezik, azonnal láttad?
Hát nem azonnal láttam, ugye ezt említem, tehát azért Isten fokozatosan vezetett ebből ki. Volt egy ilyen, hát nem kép előttem, de úgy volt, hogy mint Jézus látom, nem látom az arcát, és mint hogyha húznak egy könyvet a kezemből, de csak akkor húzza ki, hogyha engedem. Ezt nagyon határozottan akkor éreztem, amikor a döntés fázisában voltam, amikor éreztem, hogy döntenem kell.
Miért kellett dönteni? Miért kell dönteni?
Hát úgy azt éreztem, hogy most a tanúságtételemhez azért hozzátartozik pontosabban a megtérésemhez, mert ezek ilyen megnyilvánulások, megtapasztalások voltak, amikor az ezoterikus, amikor egyszer megtapasztaltam azt, hogy a szellemi világban valami nem stimmel, és akkor felfogtam, hogy azért itt nem minden úgy van, mert a Medjugorjeban is, ez üzany, amikor szól arról, hogy már pedig reinkarnáció nincs, akkor az emberben ez mindenképp egy, az értelem szintjén is egy gyakorlatilag egy, nem egy, bármennyire szintetizálod és próbálod milyen, bármilyen magasságokból együtt látni az egészet, nem látod, mert értelmileg, logikailag nem stimmel. Ugye Szüzanya is, amikor azt mondja, hogy Medjugorjeban, mert Hámárt kimondta, akár be is tudom olvasni, hogy hamis azt tanítani az embereknek, hogy többször újjá születünk különböző testben. Az ember csak egyszer születik. Ezt 82-es július 24-i üzenetében mondja Szűzanya egy nagyobb üzeneten belül.
Bocsánat, csak zárójelben jegyezzük, mert nem mindenki tudja ezt, esetleg például nem katolikus hívek, hogy ugye 1980-as évek elejé óta Medjugorjéban megjelenik Szűz Mária látnokoknak, azok már felnőttek azóta. Rengeteg csoda történt, tehát csodás gyógyulások történnek, és ezek az üzenetek, ezek mindig Istenhez és Jézushoz vezetnek. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy a világosság angyala képében az ördög megtévesztette sok katolikust, hanem valójában itt csodás gyógyulások történnek, és katolikus hitre ébred rendkívül sok protestáns például nagyon érdekes módon. Tehát akkor te is valahonnan innenről kaptad.
Hát, előbb említettem, hogy a Medjugorji könyvekből éreztem a szentség útját, a szigorúság, a féltés útját, és mivel, hogy a logikailag nem kezdett stimmelni, hogy nem tudtam már szintetizálni azt logikailag, hogy beleférjen a széles spektrumú látásomba, akkor éreztem, hogy itt dönteni kell. És erre az íre, a pontot igazából az Igaz Élet Istenben üzenetekből egy részt tette fel, mivel úgy ugye említettem, hogy
ez egy magánkinyilatkoztatás,
ugyanúgy, mint a Medjugorje, ezt a kettőt olvastam, és ez a kettő sugallta számomra a szentség útját, és a szigorúságával, a féltő szeretetével együtt. Gyakorlatilag az egész üzenet sorozatban nem nincs szó sehol reinkarnációról, a New Age-ről van, de konkrétan egy bizonyos üzenetben szó van magáról a reinkarnációról, hogy az a reinkarnáció bizony nem létezik. És én amikor ezt elolvastam, és én nagyon hittem ebben az üzenetben, mert térden állva imádkoztam a rózsafűzért, ugye egy személybe senki nem vezetett rá, elkezdtem szentmisére járni az üzenetek hatására.
Tehát Attila, korábban is jártál szentmisére?
Nem.
Nem?
Ritkán. Csak vasárnap.
Értem.
És azt is úgy, na. De amióta ugye a Medjugorje könyveket olvastam, és az Igaz Élet Istenben üzeneteket, azóta ugye az oltári szentség lett számomra fontos. Még mindig szintetizáltam, még mindig azt mondtam, hogy azért itt sok bölcsességet tanultam a Dombi könyvekből, vagy a Müller Péter könyvekből, vagy a Láma Oleni Dáltól, még sorolhatnék másokat is, de a lényeg, hogy amikor ezt az üzenetet elolvastam, azt hittem, hogy fejem fölött összedörren az ég, vagy leszakad az ég. Olyan, ilyen nagy feszültséget éreztem magamban, mert mind a két magán, amikor halacska, mind a két horgot bekapja. És azt érzed, hogy itt belül nem stimmel, ez a kettő nem lehet egy. Az egyik hamis.
És akkor, de miben érezted az ellentmondást?
Az ellentmondás az, hogy Jézus, ugye már előbb is elmítettem, hogy ha egyszer Szűzanya kimondta, hogy nincs reinkarnáció, és esetleg más ezoterikus irodalmak ezt vallják, tanítják, adagolják, akkor ugye nem, az ember logikája végül is, ugye második János Pál pápában mondta, hogy az emberi hit és az értelem úgy kapcsolódik össze, mint a madárnak a két szárnya. Egyik szárny nélkül becsapódik a szakadékba, vagy bármelyik szárny nélkül. Tehát itt látszott, hogy a logika, az értelem szükséges, ugye a hitet befogadni és azt ellenőrizni, legalábbis amit értjük. És ugye ebben az Igaz Élet Istenben üzenetben, ha az ember olvas egy ilyen mondatot, hogy mindaz ugyanis, aki tagadja a fiút, nem ismeri el az atyát. Aki megvallja a fiút, elismeri az atyát. A sátán tanai azt tanítják, hogy higgyetek a lélekvándorlásban, pedig nincs lélekvándorlás. Gyermekem, ők a vallásosság külső látszatát keltik, de elvetik belső erejét, a szent lelket és a szent áldozást. Tehát amikor az ember olvas egy ilyen mondatot, és ezt hiszi, hogy ez Jézustól van, és előzőleg bármilyen bölcsességet olvas, és úgy felfogja, hogy azok az emberek előbb-utóbb Istentől illethették ezt, amit írtak, akkor egy nagy feszültség keletkezik, mert mind a kettőt komolyan hitte. És akkor elindult valóban körülöttem egy konkrét harc. Éreztem ilyen jelenléteket, haragot. És akkor azt mondtam, igen, eddig ezek a bölcsességek, amik a reinkarnációt tanították, ha Istentől lettek volna, nem haragudnának rám. Hol, mi ez a gyűlölet? Zuhanyoztam a fürdőbe, és akkorát csattant mögöttem a padló, hogy majdnem összeestem. És azt éreztem ott is, már az előzőleg megtapasztalt, hogy Jézus nevét hívjam segítségül. Segítségül hívtam, és folytattam a zuhanyzást. Tehát tudtam, hogy most, ha nem lenne itt Isteni, megbolondulnék. Hely, hát hisz, úgy említetted, hogy valaki itt, aki az ezoterikusba belement, pszichiátriára, stb. Igen, került. Igen. Hát én is, amikor az ezoterikus tanításokban, reinkarnációban hittem, azt hittem, azért vagyok Budapestre száműzve, mert régen, előző életemben náci katona voltam. Most gondold el, hogy valakinek az agyába ez kialakul, és olyan bűntudata és mardosása van, és törődik bele a sorsába.
Borzalmas. Hát én nekem volt egy, hogy hívják, volt egy, kocsánat, hogy belevágok ebbe, de ezt kívül láttam nagyon közelről. Egy kollégám volt, akit a munkai feladata arra kényszerített, hogy csalást kövessen el. És hát ugye vagy választhatott, hogy vagy megcsinálja a csalást, vagy kirúgják a munkahelyről. És engem kirúgtak. És ő viszont nem tudta ezt vállalni, csinálta ezt a csalást, és hihetetlen kínlódáson láttam, hogy kínlódom, mi van veled? Azt mondja, hát a karmám, megsérül a karmám. Hogy fogok erről számot adni? Tehát annyira kínlódott ezzel, hogy tulajdonképpen nem tud bocsánatot kérni. Tehát ő hiába, tehát nem tudta, hogy ez a felsőbb hatalom most megbocsát neki, vagy nem bocsát meg. Tehát döbbenetes volt látni ezt a hihetetlen szinte, tehát hogy a törvénynek megfeleljek, a karma törvényén, nehogy aztán valami olyan szinten szülessek újonnan, ami hát, vagy újonná, vagy hogy mivel kezdte, hogy az nekem rossz legyen. Na bocsánat, hogy közbevágtam.
Igen, igazából csak azt fűzném még hozzá, hogy az ember, amikor kikerül ebből a sötétségből, mondhatnám így, akkor megtapasztalja Jézusnak a gyöngéd szeretetét.
Na de Attila, te miért nem tapasztaltad ezt meg korábban?
Én nem tudom, hogy miért nem. Hát nem tudom, miért nem, mert ugye Istennek vannak eszközei, és hogyha templomaink is ki vannak száradva, most mondom így, hogy az egyházunk is azért nem egy virágos kert. Hát jól tudjuk, hogy az egyházunk igazán élne, a világ nem lenne ilyen állapotban. Ez azért tudni kell, hogy minden keresztények a saját felelőssége, papoktól, szerzetesektől és hívőktől kezdve, hogy az egyházunk igazán éljen. Az egyházunk attól él, most már így mondom utólag, hogyha Isten akaratát követjük, hogy valóban őt keressük, és az ő akaratát akarjuk megélni. Ez most már számomra világos, még mindig nehéz, és tudom, hogy hős, aki ezt magas szinten, aki ezt cselekszi. De
mondjuk azért azt hozzáteszem, én egy kicsit zárójelbe, hogy én viszont rengeteg olyan papot láttam, amikor már megtértem, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a megtérésemben is olyan szent életű papoknak az óriási szerepe kimutatható, akiknek az élő példáján én láttam az Istent. Tehát azért ez így, tehát hogy mikor azt mondjuk, hogy kiszáradt az egyház, akkor ez önmagában olyan értelemben igaz, hogy sok pap valóban kiszáradt, persze aztán mi magunkról is mondhatjuk, hogy mindig buzog túl bennünk a lélek, de hogy óriási sivatagok vannak, ez teljesen igaz, de azért csak megtaláltad az Istent, amikor kerested.
Hát én úgy érzem, hogy Isten engem egy szemétdombról vezetett le. Tehát ő, az ő személyes gondoskodása célja volt nem azért, mert én jó vagyok, vagy valamiben. Én tényleg valamiben nagyon súlyos hibákat követtem el, mentem a magam feje után. Éhségemben.
És hogyha de ez hiba, nem? Ez bűn?
Hát én azt mondom, hogy annyira nem nagy hiba, biztos hát Isten tudja, de hát jó hiszemű, de hát én azt mondom, hogy mégis ismerve magamat, egy kicsit konok típus vagyok, és tudom, hogy amit eltervezek, és ami végigmegyek, azon végigmegyek, és ez a lelki életben is gyakorlatilag, hát nem hiszem, a kereszt mamám szólt, hogy miért nem olvasod a Szentek könyveit, miért adod nekem a Kígyó és Kereszt című könyvet. És az egy ilyen, utólag visszaemlékeztem, hogy az Istentől igenis, mert én lázadtam, amikor Isten, tehát volt egy lázadás bennem, hogy megtapasztaltam, hogy Isten, te miért engedtél engem azokba az irányokba, hogy ez a te irányod? És akkor szó szerint jött, hogy haragudjak, meg lázadjak, hogy ez a megalázást, ezt miért engedted meg nekem. Tehát szó szerint ezt egy megalázásként éltem meg, hogy én ezeket a nagy kanyarokat bejártam. És akkor úgy csak felvillantott, hogy én szóltam a keresztmamád által, hát ott van. Emlékszel? És akkor tudtam, hogy semmi okom, örüljek annak, hogy kihozott, haladjak előre, és ugye a tanúságtételem bizonyos döntéséhez hozzá tartozik, vagyis pontosan a döntésemre volt szüksége Istennek, azt vettem észre, amikortól ezt a bizonyos mondatot olvastam, amit a lélekvándorlás kapcsán Jézus kimondott, hogy ugye nem létezik, még a szűzanya üzenetében is látom, akkor azt éreztem, hogy nekem dönteni kell. Van két hetem kb., hogy döntsek, de most dönteni kell nem sokára, és megmaradt a Szentírás, az Igaz Élet Istenben könyv és Medjugorje. És egy ilyen hatalmas méteres könyv, Müller Péter, Szepes Mária, parapszichológiai tudományok, egy másik oszlopba, és azt éreztem, nem szabad hozzányúlnom több időn keresztül, ott van a szobámba, másik oszlopot nyilván olvastam, és akkor eljött az idő, hogy kivittem, majd voltam Győrben főcsanakon egy szabadítókúzuson, és akkor szépen elégettem azt az oszlopot. De ez így mind fokozatosan, hogy nem nyúltam hozzá, és amikor döntöttem, hogy igenis éreztem, hogy ez a jó út, akkor megnyílt előttem a karizmatikus megújulás. Már jövő héten a tűz találkozón dicsérettem az Urat, olyan értelemben, hogy ez furcsa, hogy megnyílt előttem, mert akkor ismerhettem meg, akkor kaptam egy szórólapot. Kicsit, mint a döntésem után ajándéként jött volna, hogy ima azért van itt egy olyan közösség, van egy ilyen terület, ahol te azért megtapasztalhatod Isten gyöngétségét közösségben, azért az egyház nem annyira elhagyott, most így visszautalva rád. És akkor akkor éreztem, hogy én is úgy szeretném dicsőíteni Isten, mint ezek az emberek itt. Annyira szabadnak szeretnék lenni.
A dicsőség az Úrnak, hogy te erről tudsz most tanúságot tenni, de mit tapasztalsz a környezetedben, hogy mennyire vannak az emberek kiéhezve Jézusra szemben az ezotériával? Én azt tapasztalom, ezt most ugye már több egyszerre hangsúlyozom, hogy az én környezetemben nagyon az ezotéria van túlsúlyban, és Jézust elfogadják, sőt szeretik, tisztelik, mint egy tanítót.
Én ismét azt mondom, hogy aki hallja ezt az adást, hogy ha kimeri próbálni a saját akaratát felajánlani Jézusnak, kimondani, hogy Jézus, itt van az én akaratom, felajánlom önmagamat neked, valóban megpróbálom elhinni, segíts abban, hogy teljesen elhiggyem, hogy te vagy az Isten, te vagy az a szerető Isten, aki értem személyesen meghaltál a kereszten, és a mai napig vért könnyezzel áldozatot hozol, utána biztos vagyok benne, hogy az akaratukat felajánlják ezek az emberek, ezek a testvérek, mondom így, akkor ők megtapasztalják, hogy Isten sokkal jobban, sokkal mélyebb szeretettel tudja szeretni, mint bármilyen tanítás. Legalább egyszer kísérlet erejéig kipróbálhatják. Tehát, hogy bármilyen tanítás hozzá képest egy visszaverődés, sőt, még annak sem mondanám, mert én, amikor megtapasztaltam Jézus személyes gyöngét szeretetét, amikor megjelent nekem álmomba egyszer Jézus. Az volt a legszebb kép. Azt is ajándékba kaptam. És ugye megerősítésnek erre az útra, mert ez egy kemény út volt. Hogy ott volt egy szép tágas szobában, egy panorámára nézett ez a szoba, egy zöld panorámára, én beléptem, és azt éreztem, hogy Jézus van velem. És egyszerűen annak a tudata, hogy az Isten van mellettem, nem láthattam az arcát, csak így a ruháját éreztem meg, hogy gyerekkoromban elképzeltem, az a Jézus volt, odaadott nekem egy kinyitott könyvet. És akkoriban kaptam egy szentírást, hogy hát én milyen keresztény vagyok, még a szentírást ki sem olvastam. Nem szólt semmit, de maga az a közvetlenség, az a hangulat, az a milliója annak, hogy az Isten jelenlétében vagyok, és az Isten semmit nem vár el tőlem, és szeret, és foglalkozik velem. Én mai napig élek ebből az álmomból, amikor visszagondolok, hogy Jézus mellett ott vagyok, és azt a közvetlenséget kóstolgathatom. Ha ezt egyszer vagy ennek bármilyen személyre szabott formáját, mert Isten ugye mindenkit személyesen, a 6 milliárd embert akár egyszerre is meg tudja szólítani, mert erre képes. Ha ezt bárki valami pici formában megtapasztalja az ő személyre szabott Isten által való megkeresését, akkor az az ő élménye lesz, és tanítják, adagolják, akkor ugye nem az ember logikája végül is, ugye második János pápában mondta, hogy az emberi hit és az értelem úgy kapcsolódik össze, mint a madárnak a két szárnya. Egyik szárny nélkül becsapódik a szakadékba, vagy bármelyik szárny nélkül. Tehát itt látszott, hogy a logika, az értelem szükséges, ugye a hitet befogadni és azt ellenőrizni, legalábbis amit értjük. És ugye ebben az Igaz Élet Istenben üzenetben, ha az ember olvas egy ilyen mondatot, hogy mindaz ugyanis, aki tagadja a fiút, nem ismeri el az atyát. Aki megvallja a fiút, elismeri az atyát. A sátán tanai azt tanítják, hogy higgyetek a lélekvándorlásban, pedig nincs lélekvándorlás. Gyermekem, ők a vallásosság külső látszatát keltik, de elvetik belső erejét, a szent lelket és a szent áldozást. Tehát amikor az ember olvas egy ilyen mondatot, és ezt hiszi, hogy ez Jézustól van, és előzőleg bármilyen bölcsességet olvas, és úgy felfogja, hogy azok az emberek előbb-utóbb Istentől illethették ezt, amit írtak, akkor egy nagy feszültség keletkezik, mert mind a kettőt komolyan hitte. És akkor elindult valóban körülöttem egy konkrét harc. Éreztem ilyen jelenléteket, haragot. És akkor azt mondtam, igen, eddig ezek a bölcsességek, amik a reinkarnációt tanították, ha Istentől lettek volna, nem haragudnának rám. Hol, mi ez a gyűlölet? Zuhanyoztam a fürdőbe, és akkorát csattant mögöttem a padló, hogy majdnem összeestem. És azt éreztem ott is, már az előzőleg megtapasztalt, hogy Jézus nevét hívjam segítségül. Segítségül hívtam, és folytattam a zuhanyzást. Tehát tudtam, hogy most, ha nem lenne itt Isteni, megbolondulnék. Hely, hát hisz, úgy említetted, hogy valaki itt, aki az ezoterikusba belement, pszichiátriára, stb. Igen, került. Igen. Hát én is, amikor az ezoterikus tanításokban, reinkarnációban hittem, azt hittem, azért vagyok Budapestre száműzve, mert régen, előző életemben náci katona voltam. Most gondold el, hogy valakinek az agyába ez kialakul, és olyan bűntudata és mardosása van, és törődik bele a sorsába.
Borzalmas. Hát én nekem volt egy, hogy hívják, volt egy, kocsánat, hogy belevágok ebbe, de ezt kívül láttam nagyon közelről. Egy kollégám volt, akit a munkai feladata arra kényszerített, hogy csalást kövessen el. És hát ugye vagy választhatott, hogy vagy megcsinálja a csalást, vagy kirúgják a munkahelyről. És engem kirúgtak. És ő viszont nem tudta ezt vállalni, csinálta ezt a csalást, és hihetetlen kínlódáson láttam, hogy kínlódó, mi van veled? Azt mondja, hát a karmám, megsérül a karmám. Hogy fogok erről számot adni? Tehát annyira kínlódott ezzel, hogy tulajdonképpen nem tud bocsánatot kérni. Tehát ő hiába, tehát nem tudta, hogy ez a felsőbb hatalom most megbocsát neki, vagy nem bocsát meg. Tehát döbbenetes volt látni ezt a hihetetlen szinte, tehát hogy a törvénynek megfeleljek, a karma törvényén, nehogy aztán valami olyan szinten szülessek újonnan, ami hát, vagy újonná, vagy hogy mivel kezdte, hogy az nekem rossz legyen. Na bocsánat, hogy közbevágtam.
Igen, igazából csak azt fűzném még hozzá, hogy az ember, amikor kikerül ebből a sötétségből, mondhatnám így, akkor megtapasztalja Jézusnak a gyöngéd szeretetét.
Na de Attila, te miért nem tapasztaltad ezt meg korábban?
Én nem tudom, hogy miért nem. Hát nem tudom, miért nem, mert ugye Istennek vannak eszközei, és hogyha templomaink is ki vannak száradva, most mondom így, hogy az egyházunk is azért nem egy virágos kert. Hát jól tudjuk, hogy az egyházunk igazán élne, a világ nem lenne ilyen állapotban. Ez azért tudni kell, hogy minden keresztények a saját felelőssége, papoktól, szerzetesektől és hívőktől kezdve, hogy az egyházunk igazán éljen. Az egyházunk attól él, most már így mondom utólag, hogyha Isten akaratát követjük, hogy valóban őt keressük, és az ő akaratát akarjuk megélni. Ez most már számomra világos, még mindig nehéz, és tudom, hogy hős, aki ezt magas szinten, aki ezt cselekszi. De
mondjuk azért azt hozzáteszem, én egy kicsit zárójelbe, hogy én viszont rengeteg olyan papot láttam, amikor már megtértem, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a megtérésemben is olyan szent életű papoknak az óriási szerepe kimutatható, akiknek az élő példáján én láttam az Istent. Tehát azért ez így, tehát hogy mikor azt mondjuk, hogy kiszáradt az egyház, akkor ez önmagában olyan értelemben igaz, hogy sok pap valóban kiszáradt, persze aztán mi magunkról is mondhatjuk, hogy mindig buzog túl bennünk a lélek, de hogy óriási sivatagok vannak, ez teljesen igaz, de azért csak megtaláltad az Istent, amikor kerested.
Hát én úgy érzem, hogy Isten engem egy szemétdombról vezetett le. Tehát az ő személyes gondoskodása célja volt nem azért, mert én jó vagyok, vagy valamiben. Én tényleg valamiben nagyon súlyos hibákat követtem el, mentem a magam feje után. Éhségemben.
És hogyha de ez hiba, nem? Ez bűn?
Hát én azt mondom, hogy annyira nem nagy hiba, biztos hát Isten tudja, voltál. De hát jó hiszemű, de hát én azt mondom, hogy mégis ismerve magamat, egy kicsit konok típus vagyok, és tudom, hogy amit eltervezek, és ami végigmegyek, azon végigmegyek, és ez a lelki életben is gyakorlatilag, hát nem hiszem, a keresztmamám szólt, hogy miért nem olvasod a szentek könyveit, miért adod nekem a Kígyó és Kereszt című könyvet. És az egy ilyen, utólag visszaemlékeztem, hogy az Istentől igenis, mert én lázadtam, amikor Isten, tehát volt egy lázadás bennem, hogy megtapasztaltam, hogy Isten, te miért engedtél engem azokba az irányokba, hogyha ez a te irányod? És akkor szó szerint jött, hogy haragudjak, meg lázadjak, hogy ez a megalázást, ezt miért engedted meg nekem. Tehát szó szerint ezt egy megalázásként éltem meg, hogy én ezt a nagy kanyarokat bejártam. És akkor úgy csak felvillantott, hogy én szóltam a keresztmamád által, hát ott van. Emlékszel? És akkor tudtam, hogy semmi okom, örüljek annak, hogy kihozott, haladjak előre, és ugye a tanúságtételem bizonyos döntéséhez hozzá tartozik, vagyis pontosan a döntésemre volt szüksége Istennek, azt vettem észre, amikor ezt a bizonyos mondatot olvastam, amit a lélekvándorlás kapcsán Jézus kimondott, hogy ugye nem létezik, még a szűzanya üzenetében is látom, akkor azt éreztem, hogy nekem dönteni kell. Van két hetem kb., hogy döntsek, de most dönteni kell nem sokára, és megmaradt a Szentírás, az Igaz Élet Istenben könyv és Medjugorje. És egy ilyen hatalmas méteres könyv, Müller Péter, Szepes Mária, Parapszichológiai Tudományok, egy másik oszlopba, és azt éreztem, nem szabad hozzányúlnom több időn keresztül, ott van a szobámba, másik oszlopot nyilván olvastam, és akkor eljött az idő, hogy kivittem, majd voltam Győrben főcsanakon egy szabadítókúzuson, és akkor szépen elégettem azt az oszlopot. De ez így mind fokozatosan, hogy nem nyúltam hozzá, és amikor döntöttem, hogy igenis éreztem, hogy ez a jó út, akkor megnyílt előttem a karizmatikus megújulás. Már jövő héten a tűz találkozón dicsérettem az Urat, olyan értelemben, hogy ez furcsa, hogy megnyílt előttem, mert akkor ismerhettem meg, akkor kaptam egy szórólapot. Kicsit, mint a döntésem után ajándéként jött volna, hogy ima azért van itt egy olyan közösség, van egy ilyen terület, ahol te azért megtapasztalhatod Isten gyöngétségét közösségben, azért az egyház nem annyira elhagyott, most így visszautalva rád. És akkor akkor éreztem, hogy én is úgy szeretném dicsőíteni Isten, mindezek az emberek itt. Annyira szabadnak szeretnék lenni.
Hát dicsőség az Úrnak, hogy te erről tudsz most tanúságot tenni, de mit tapasztalsz a környezetedben, hogy mennyire vannak az emberek kiéhezve Jézusra szemben az ezotériával? Én azt tapasztalom, ezt most ugye már több egyszerre hangsúlyozom, hogy az én környezetemben nagyon az ezotéria van túlsúlyban, és Jézust elfogadják, sőt szeretik, tisztelik, mint egy tanítót.
Én ismét azt mondom, hogy aki hallja ezt az adást, hogy ha kimeri próbálni a saját akaratát felajánlani Jézusnak, kimondani, hogy Jézus, itt van az én akaratom, felajánlom önmagamat neked, valóban megpróbálom elhinni, segíts abban, hogy teljesen elhiggyem, hogy te vagy az Isten, te vagy az a szerető Isten, aki értem személyesen meghaltál a kereszten, és a mai napig vért könnyezzel áldozatot hozol, utána biztos vagyok benne, hogy az akaratukat felajánlják ezek az emberek, ezek a testvérek, mondom így, akkor ők megtapasztalják, hogy Isten sokkal jobban, sokkal mélyebb szeretettel tudja szeretni, mint bármilyen tanítás. Legalább egyszer kísérlet erejéig kipróbálhatják. Tehát, hogy bármilyen tanítás hozzá képest egy visszaverődés, sőt, még annak sem mondanám, mert én, amikor megtapasztaltam Jézus személyes gyöngét szeretetét, amikor megjelent nekem álmomba egyszer Jézus. Az volt a legszebb kép. Azt is ajándékba kaptam. És ugye megerősítésnek erre az útra, mert ez egy kemény út volt. Hogy ott volt egy szép tágas szobában, egy panorámára nézett ez a szoba, egy zöld panorámára, én beléptem, és azt éreztem, hogy Jézus van velem. És egyszerűen annak a tudata, hogy az Isten van mellettem, nem láthattam az arcát, csak így a ruháját éreztem meg, hogy gyerekkoromban elképzeltem, az a Jézus volt, odaadott nekem egy kinyitott könyvet. És akkoriban kaptam egy szentírást, hogy hát én milyen keresztény vagyok, még a szentírást ki sem olvastam. Nem szólt semmit, de maga az a közvetlenség, az a hangulat, az a milliója annak, hogy az Isten jelenlétében vagyok, és az Isten semmit nem vár el tőlem, és szeret, és foglalkozik velem. Én mai napig élek ebből az álmomból, amikor visszagondolok, hogy Jézus mellett ott vagyok, és azt a közvetlenséget kóstolgathatom. Ha ezt egyszer vagy ennek bármilyen személyre szabott formáját, mert Isten ugye mindenkit személyesen, a 6 milliárd embert akár egyszerre is meg tudja szólítani, mert erre képes. Ha ezt bárki valami pici formában megtapasztalja az ő személyre szabott Isten által való megkeresését, akkor az az ő élménye lesz, és akkor az hasonlóan fog tudni beszélni, mint én, vagy még jobban. Úgyhogy az akaratunk az egyetlen akadály, hogy Jézusé legyen az életünk. Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, ez továbbra is a Jézus Él című műsor, velem szemben Bíró Attila beszél az élményeiről. Attila, itt a szünetben kicsit beszélgettünk arról is, hogy hát második János Pál pápa is nyilatkozott ebben a témában teljesen egyértelműen, és abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy te ezt ki is gyűjtötted, hogy felolvassasz nekünk, hogy mit is mondott ebben a témában.
Hát ugye számomra is feltűnt az, hogy mi is van a világban, miért kerüljük az igazi megtérést. Tehát ugye azt mondják az ezoterikus tanokat követőkről, ezek a tanítások, pontosabban II. János Pál pápa azért rávilágít, hogy kerüljük az igazi bűnbánatot. Kerüljük azt, hogy igazán elismerjük Istent Istennek, és magunkat nem ilyen sárba beletaposott gyarló embereknek gondoljuk, hanem hogy valóban elismerjük, hogy mi tévedünk. Ugye a jó és a rossz tudás ott való elkezdődött, és Salamon is bölcsességet kért, és a bölcsesség előtt a Szentírásban ott van, hogy hadd tudjam a jót és a rosszat, hogy kormányozni tudjam az én népemet, és adj uram bölcsességet. Tehát, hogy meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat, nem szabad, hogy menjünk a magunk feje után, tehát kapcsolatban kell legyünk Istennel. Most ez nagyon durván hangozhat, és esetleg megbántat sokakat, akik úgy érzik, hogy ők a jó úton vannak. Én tőlük elnézést, még bocsánatot kérek, de nem győzöm magamnak is kihangsúlyozni, mert én nagyon konokul mentem a magam feje után, mindaddig, amíg tényleg verénben nem estem, és ki nem szabadított maga Jézus. És azért II. János pápától felolvasnék néhány mondatot, hogy ő mennyire konkrétan nevén nevezi a dolgokat. Azt mondja, hogy nem szabad félnünk nevén nevezni a gonoszságot és annak előidézőjét, a sátánt, mondja II. János Pál pápa egy apostoli levelében. Az ő stratégiája, mondja a pápa, mindig is az volt, hogy megpróbált elrejtőzni, és ezért úgy ültette el a gonoszságot az emberekben, hogy az magából, az emberből teljesedett ki, és észrevétlenül hálózta be az emberek közötti kapcsolatokat, a különféle társadalmi csoportokat és a nemzeteket, míg végül a személyes bűn fogalma megszűnt létezni. És ma már az emberek inkább csak kollektív bűnösségről beszélnek, más szóval a sátán úgy intézte, hogy az ember szabadnak érezze magát a bűn fogalmától, noha a valóságban egyre jobban elmerült benne. Ezt mondja a pápa. És ugye Basilea Schlinket esetleg többen ismerhetik, evangélikus diakónia, vagyis szerzetes nővér, és ő írt például a New Age a Biblia szemszegő című könyvében, szintén egy mondatot emelnék ki, ami a pápáival azonosul. Először az emberiségnek, mint egésznek belülről kellene megújulnia a bűnbánat által, és mert ugye a többség iszonyatos bűnökben él. És ugye nincs meg ez a bűnbánatunk, a leborulásunk Isten elé, elismerve Istent, hogy valóban mi tévedhető emberek vagyunk, akkor sajnos a labirintusokba megyünk el, mint hogy én is elmentem, és ezt mondhatnám, hogy ez egy lelki paráznaság, mert ugye volt szó arról, hogy Budapest milyen fertőben van mai napig is, és ez a keresés az, hogy én mondom meg, hogy mi jó nekem lelkileg is, és azt művelem, az gyakorlatilag egy beszorított állapotot, és nem az ember tudja a saját maga boldogságát előidézni, mert Isten megteremtett minket, és ő okozza, ő adja nekünk a boldogságot, és úgy, ahogy ő jónak tartja.
Nagyon örülök, hogy felidézted most II. János Pál pápa szavait, hiszen a gonosz tényleg nagyon ügyes, tehát még mindig a személyes tapasztalataimnál maradva azt látom, hogy az ismerőseim, a szeretteim nem tudatosan teszik ezt, ők nem tudatosan nem választják Jézus útját, nem tudatosan akarnak rosszak lenni, sőt, ők a jó utat keresik. És ebben gondolom azt, hogy a mi felelősségünk nagyon nagy, akár az ima által, de tudsz-e még valamit mondani, hogy te milyen módon tudod őket segíteni?
Hát épp ugye az előző zeneszám előtt bennem volt, hogy a mi személyes felelősségünk, akik már valamilyen szinten kín vagyunk a gödörből, mert azért a gödör még lehet, hogy messze van a kráter, de azért mondjuk, hogy haladunk, akkor ugye minden szent mise és minden imádság, minden áldozat hozatal óriási segítség lehet, amit Isten akarata nevében felajánlunk, hogy Isten azt teljesen ezekkel a szent miséből fakadó kegyelmekkel, amit szeretne, hogy megmentsen hasonlóan embereket, mint engem. Mert én is belegondoltam, hogy értem, ki tudja hányan imádkoztak, ki tudja hányan bőjtöltek. És a bőjtnek, az imádságnak, az áldozathozatalnak itt van óriási előértéke, amit valóban Isten kapcsol össze, és azt mondja, jó, érted, imádkoztak, én amúgy is kimentenélek téged, de összekapcsolom ezt az imát, meg az én hűségemet irántad. Úgyhogy én bízhatnék mindenkit, aki keresztényként valamilyen szinten megtapasztalt az ima gyümölcsét, hogy ne sajnálja magát másokért, Istenért végső soron, mert azért Istennel jó mindent megtenni, bármennyire is nagy a buzgalom bennünk, mert azért ebben nagy megszabadulásban egy idézet jut eszembe, hogy ne tedd a rosszat és a jót sem, amit Isten nem akar. És ez arra figyelmeztet engem, hogy bármennyire is nagy a jó iránt való buzgalmam, Istennel egyeztessek mindent. Az ő terve szerint imádkozzak, az ő terve szerint bőjtöljek, és őnek ajánljak fel mindent. És akkor valóban Isten nagyon konkrétan fog cselekedni, és meg is mutatja. Nekem nagyon sok ilyet megmutatott.
Nagyon érdekes, a családban van valaki, aki amellett, hogy rendszeresen jár templomban, meg a gyerekei a kórusban énekelnek, meg mit tudom én, hittanra járnak, meg ez, meg az, de hogy ő viszont rendszeresen asztrológiával foglalkozik, és egyszer beszélgettünk, és kiderült, mert mondtam neki, hogy hát figyelj, azért nem véletlenül tiltotta Isten a választott népnek, hogy csillagjóslással, a parázson való járással foglalkozzék, hogy ezeket a rejtett tudományokat keresse, tehát ezek konkrét tiltások voltak, mert Isten tudta, hogy emögött démoni erők vannak. És erre azt mondta, hogy hát ő tényleg ezt se igazából hiszi el. Tehát, hogy ez akkor keletkezett, ez egy mondat, stb. És egyből azt látta, és aztán az is kérdezett, hogy az ördögben sem hitt igazából. Tehát, hogy kicsit azt látom, hogy sokszor, ez is egy nagyon érdekes, hogy egyszer Szentlélek szemináriumot tartottunk, aztán pont mindegy, egy nagyvárosban, vidéken, és a jelenlevő 90 emberből azt kell, hogy mondjam, egy olyan jó 40% vallotta magát olyannak, aki már részt vett, vagy reiki, vagy transzcendentális meditáció, vagy valamiféle ilyen ezoterikus dologba, tehát ezek voltak a keresztények. Most ez volt 15 évvel ezelőtt, ez azóta szerintem még inkább így van, és nagyon kevés percünk van rá, de hogyha most azt kérhetjük a hallgatótól, hogy a Biblia szempontjából vizsgálja meg ezt a kérdést, tehát Isten tiltja ezt. Teljesen egyértelmű, hogy ilyesmivel foglalkozunk, pontosan azért, mert az történik, ami Attilával is történt, meg ezzel az én ismerősömmel, hogy olyan szinten démoni hatás alá kerülnek, amiből aztán már tényleg nagyon nehezen tudnak ilyen. Tehát ez nem egy fakultatív dolog, egy kicsit most ezoterikáz, most egy kicsit, hanem egész egyszerűen élet és halál kérdéséről van szó, ha a halált választja az ezotériá tulajdonképpen.
Igazából egy tömör mondatot mondanék, hogy mindenki tesztelheti, keresztény is, aki még esetleg a rózsafűzért is imádkozza, hogy mindaz mágia, ami a szív megtérését kerüli vagy kihagyja. Tehát lehet mágikus a rózsafűzért mondásunk is, de hogyha megfigyeljük, az ezoterikus tanítások ebből a szemszegből, ami nem a szívvel, a személyes emberrel és a személyes Isten jelenlétével foglalkozik, pontosabban nem a személyes Istent várja az életében, hát mennyivel sokkal jobb, hogy személyes Istennel van kapcsolatom. Tehát mindaz mágia, ami ezt kerüli vagy kihagyja. Tehát, hogy ebben fókuszálunk, hogy mi az, ami a szív megtérését segíti, és a személyes kapcsolatot építi, akkor az mind Isten. És Mórusz Tamás idézetével fejezném be, hogyha egyedül maradnak az igazságukkal, ugye Mórusz Tamás vértanú lett, mert ugye a király akaratát nem akart elfogadni, aki az akkori egyházat szétrombolta, maga képére formálta pontosabban. Azt mondja Mórusz Tamás, az igazság akkor is igazság, ha csak egyetlen ember képviseli. Sőt, akkor is, ha senki sem képviseli. És ez van a hitvédelmi oldalam idézőjelében, mert ugye készítettem egy kis hitvédelmi összeállítást ebből a tapasztalatból, minimum, hogy a gödör mellé egy táblát állítok, hogy vigyázz veszély, amit mindenkinek szeretettel ajánlok, esetleg megjegyezheti maranatha.uw.hu, és ha reklám nélkül akarná, akkor leleplez.html. Kicsit hosszú, de Jézus talán segít.
De azért mondd el még egyszer, hogy is volt.
Tehát maranatha.uw.hu/leleplez.html.
Isten áldjon meg minket. Egy rövid imával fejezzük be, jó? Kérünk a hallgatóknak az Urat, hogy segítsen.
Hogy felajánljuk minden kedves hallgatónkat Jézus nevében, és amit mi nem tudunk megtenni, hogyha mindenki felajánlja az ő akaratát Jézus nevében, a válasz hiszem a legjobban jár.
Amen. Amen. Amen.
Királyunk, küldjed el, menj el, jó atyám. Országod drága jó atyám.
És akkor az hasonlóan fog tudni beszélni, mint én, vagy még jobban. Úgyhogy